Most folytatódik a gólvonal. A Ferencváros hazai pályán 3-0-ra kikapott a bolgár Ludogorec együttesétől a labdarúgó Európa Liga csoportkörének második fordulójában. Szergej Rebrov vezetőedző csapata a vereséget követően egy pontjával harmadik helyen áll a négyesben. Az október 24-i harmadik fordulóban pedig a pont nélküli sereghajtó CSKA Moszkva vendége lesz. A találkozóról Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát kérdeztem.
Nagyon sokban hasonlít az egyébként a Dinamo Zagreb elleni hazai mérkőzés. Teljesen más képlet volt, mint az Espanyol ellen. Ludogorec ebben az összeállításban, ebben a formában egy az Európa Liga jobb csapatai közé tartozó, a továbbítása méltán számító gárda, amely abszolút megérdemelten nyert ezzel a különbséggel is.
Utaltál rá a mérkőzés előtt csütörtökön, hogy lehet, hogy azon a két találkozón, amin a Bajnokok Ligája selejtezőben találkoztak, ferencvárosiak nyerték ezt a két meccset, hogy akkor talán a bolgárok lebecsülhették a 9. kerületieket. Az a két meccs tapasztalata elég volt a Ludogorecnek arra, hogy most ne becsülje le a Fradit?
Nyilván ez is közre játszott, meg azért az is, hogy a fél csapatokat, vagy a három-négy csapatokat lecserélték, és lényegesen erősebb csapattal érkeztek. Akkor voltak különböző okok miatt hiányzó játékosok, Claudio Keserű például nem játszott, de nem játszottak a sérült játékosok, és nem játszottak az azóta igazolt futbolisták, sőt nem játszott az a futbolista, aki az Afrikai Nemzetek Kupáján játszott. Úgyhogy ez egy teljesen más csapat volt, egy sokkal erősebb csapat, amelyben például a Román Moci, aki alapembernek számított az előző időszakban, csak csereként ebbe a kiállítás után. Ő ma már nem tartozik az alap 11-hez. Ez egy teljesen más Ludogorec volt. Nyilván most vissza lehet utalni arra, hogy a Ludogorecnek azért a piaci értéke, vagy a játékos keretének a piaci értéke lényegesen magasabb, mint a Ferencvárosé. Ha visszagondolunk az első párharcok előtti időre, akkor is ugye azért az volt a valószínűbb, hogy a Ludogorec egy jobb csapat, esélytelenebb volt a Ferencváros, de akkor egy jobb pillanatban kapta el a csapat a Ludogorecet, már számára természetesen maga szempontjából jobb pillanatban, és hát a bolgárok nem is játszottak se jól, se elég motiváltak, most nem volt ilyen problémájuk.
A folytatásban pedig egy nagyon jó nevű együttessel fog találkozni majd a Ferencváros kétszer egymás után. Az orosz CSKA Moszkva lesz a Fradi vendége, illetve majd Moszkvában csapnak össze a felek. Viszont meglepő módon ennek az orosz együttesnek még nincs pontja, mind a két mérkőzését elveszítette eddig. Most az Espanyol ellen, korábban pedig a Ludogorec kiütötte a moszkvai gárdát. Mire számíthat a Fradi? Egy olyan csapatra, amely feltüzeli magát, hogy megmutassa mégsem olyan gyenge, mint azt az eddigi eredményei mutatják, vagy esetleg a Ferencváros is okozhat meglepetést?
Én nagyon remélem, hogy a CSKA Moszkva lesz majd a Ferencvárosnak a PAOK Szalonikije, ugye a Molvidi, akkor én nevét mondom, a Molvidi a görögök ellen nagyon jól helytált, annak ellenére, hogy nem volt esélyes az előző kupa idényben. Azt tagadhatatlan, hogy a CSKA Moszkvának ez az utolsó reménye, ez a Ferencváros elleni két mérkőzés, és nyilván azt gondolják az oroszok is, hogy a csoportban azért nem a legerősebbnek tűnő riválissal találkoznak, tehát most kell utána eredni a mezőnynek, és most megszerezni azokat a pontokat, amelyeket elveszítettek. Most hozzáteszem azért, hogy az oroszok rosszul állnak, de nem reménytelen az ő helyzetük sem, hiszen kikaptak Rászkádban a Ludogorectől, és kikaptak az Espanyoltól. Most ők nyilván eleve úgy számoltak, hogy az Espanyol megnyeri a csoportot, most egyáltalán nem látom azért olyan erősnek az Espanyolt, a Ludogorecet jobbnak vélem, de hogyha Moszkvába tudnának majd nyerni a Ludogorec ellen, akkor visszajönne az az eredmény. Ez egy nagyon fontos mérkőzés lesz a CSKA Moszkva számára is, no meg a Fradi számára is. Nyilván Szergij Rebrov jól ismeri az ottani futballkultúrát, független attól, ugye, hogy ő azért a pályafutása nagy részét már nem a szovjet futballban, hanem az ukrán futballban töltötte, de azon nem lesz probléma, hogy sikerül jól feltérképezni az ellenfelet. Reméljük, hogy a játékban is jobb lesz majd a Ferencváros. Ha a tegnapiból indulunk ki, akkor azért persze aggódhatunk, de hát miért ne indulnom ki mondjuk abból, hogy az Espanyol ellen meg jól játszott a Fradi.
A Ludogorec elleni mérkőzés után a csapatkapitány Lovrencsics Gergő a Sport1-nek azt mondta, ezen a szinten nem lehet nagy hibákat elkövetni.
Hibáztam ebbe a gólba, illetve a harmadikba is, úgyhogy ezt magamra vállalom. Az első percben nehéz, amikor gólt kapsz, és tényleg nem erre készültünk, utána próbáltunk, de hát jobban felkészült az ellenfél. Sokkal agresszívabbak voltak, sokkal jobban járattak rá, de sokkal jobban kihasználtak a helyzeteket. Jobbak voltak, meg kell ismerni. Tehát ezen a szinten nem szabad ennyit hibáznunk, nekem sem, ez most két gólba került sajnos, úgyhogy tényleg elnézést kérek mindenkitől, a szurkolóktól, a csapattól. Mennünk kell tovább. Van még 4 mérkőzés, ez mind tapasztalat. Amikor kikapunk, abból tanulnunk kell, ha tanulunk, akkor erősebbek leszünk, úgyhogy ez a 6 mérkőzés az arról kell, hogy szóljon, hogy tényleg a legtöbbet megtanuljuk, hogy mi kell ezen a szinten ahhoz, hogy sikeres legyen a csapat a jövőben.
A Szoboszlai Dominikkal kezdő Salzburg ledolgozta három gólos hátrányát, de Mohamed Salah második góljával a címvédő Liverpool 4-3-ra nyert a labdarúgó bajnokok ligája második fordulójában. A keddi nap rangadóján a Barcelona hátrányból fordítva 2-1-re nyert az Inter ellen. A meccseket Dénes Tamással, az Inforádió főmunkatársával elemeztem.
A nagy vezetésnél 3-1 után egy kicsit belealudt a BL győztes ebbe a mérkőzésbe?
Nagyon könnyen vette a Liverpool a találkozónak azon szakaszát, amikor 3-0-ra vezetett, egész addig, ameddig a Salzburg ki nem egyenlített. Ugye 3-1-nél még nem érezte a Liverpool a veszélyt, a második félidőben hasonlóan kényelmesen futballozott. A Salzburg persze nagyon jó csapat, tehát attól még, hogy a Liverpool kényelmesen játszik, attól nem tudna egy gárda 3-gólt szerezni az Anfield Roadon. Gondoljunk csak arra azért, hogy Liverpool mondjuk a Barcelonát úgy verte ki tavasszal a kupasorozatból, hogy álomjátékot mutatott és nem kapott gólt az Anfield Roadon, ehhez képest Salzburgtól 3-at is beszélett. Ezzel együtt, amikor baj volt, 3-3-ra alakult az áll, akkor a Liverpool meg tudta szerezni ezt az egy gólt, ami kellett a győzelemhez. Ez nem volt egy nagyon látványos liverpooli győzelem, nyilván az elmúlt időszakból bármely szurkolója vöröseknek tud mondani ennél jobb teljesítményt. Én olvastam közvetlen mérkőzés után olyan liverpooli szurkolói kommentárokat, melyek szerint a miénk a világ legjobb középhátvédje, ugye ez Virgil van Dijk. Miénk a világ két legjobb szélső hátvédje? Hát ez mondjuk kevésbé hivatalos, mint mondjuk van Dijknek az elsősége, de Alexander Arnold és Robertson tényleg a legjobbak közé tartozik, és ehhez képest kaptak 3 gólt. És igen, ez meglepő volt. Még legkevésbé a kapuson múlt az igazság. Látványos gólokat szerzett a Salzburg, és igazolta azt, hogy a bajnokok ligájára abszolút fiatal, de abszolút érett csapata van, amely adott esetben még képes lett meglepetésre akár Nápolyban is.
Szoboszlai Dominik már játszott olyan mérkőzést, ahol a világ legjobbjai közé tartozó játékosok ellen lépett pályára, ugye amikor a magyar labdarúgó válogatott legyőzte a horvátokat Budapesten. Most azt mondta a magyar középpályás, hogy ez volt talán a legjobb mérkőzés eddig a pályafutásában. Gólpaszt ugyan nem adott ezen a mérkőzés, de az már biztos, hogy alapember a Salzburgi együttesben. Angliában játszott, amely talán a világ legjobb bajnoksága még jelenleg is. Mutatott-e olyat, amivel még jobban felhívhatta magára a figyelmet?
Én úgy gondolom, hogy az első fél időben jobban játszott, mint a másodikban. A másodikra szerintem elkészült az erejével, indokolt volt a lecserélése. Ugyanakkor a második fél idő első szakaszában, amikor a Salzburg leginkább támadott, akadt 2-3 nagyon jó megmozdulása, adott egy nagyon okos labdát, amivel helyzet lett, ő maga is helyzetbe került, azt sajnos nem tudta értékesíteni, nyilván szép lett volna, hogyha az Anfield Roadon gólt szerez. De hát azért ne felejtsük, egy 10 éves futballistáról van szó. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a tehetségéhez mértem, és tehetségéhez méltóan futballozott, elkészült az erejével, a lecserélése indokolt volt.
Nagyon jó mérkőzést játszott Barcelonában a Barca és az Inter csapata. Sokáig az olasz együttes vezetett Lautaro Martínez góljával, majd hát jött Luis Suárez, és az ő góljai jelentették a különbséget. Hogy látod, milyen benyomást tett rád az Inter, amely 100%-osan vezeti a bajnokságot, és tényleg Suárez 2 gólján túl mi döntött a katalánok javára?
Hát elsősorban Suárez döntött, ugye Valverde dicsérte Messi Suárez összjátékot, Messi és azért nyilván megtette magáét, de ez Suárez mérkőzése volt.
Szerdán a Bayern München 7-2-re győzött a legutóbbi döntős Tottenham otthonában. A Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában kedden. A Real Madrid eközben hazai pályán csak 2-2-es döntetlent játszott a belga Brügge-zsel. Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát kérdeztem.
A Bayern München edzője, Iko Kovács is azt mondta egyébként, hogy nem számítottak arra, hogy ilyen győzelmet tudnak aratni. Természetesen így van. A mérkőzés első fél ideje nem ígérte azt, hogy ilyen nagy különbség lesz a két csapat között, és hogy a Bayern ilyen fölényes győzelmet tud aratni. Azt mondom, hogy alapvetően ahhoz, hogy ilyen különbség alakuljon ki, abban 3 pont játszott meg szerepet. Az egyik Lewandowski-nak a vezető gólja, tehát nem értem, hogy az első fél idő végén vezet, ezzel 2-1-re alakította az. A másik Gnabry-nak a két egymás után lőtt gyors gólja a 50. perc táján, illetőleg aztán az utolsó 10 perc, amelyben 3 gólt is szerzett, teljesen szétesett Tottenham ellen a Bayern München, amelyik egyébként megítélésen szerint még egy 11-es sem kapott meg, de semmi jelentősége nincsen. A Bayern támadójátéka valóban közel volt a tökéleteshez, nyilván a két csapat védekezése azért nem. Azt gondolom, hogy azért nem lehet 9 gólos mérkőzést játszani akkor, hogyha a védelmek tökéletesen működnek, de nem a kapus hibák mérkőzése volt, azért ezt tegyük gyorsan hozzá, mert ha végig pörgeti valaki, akár valamelyik videó megosztom a találkozó góljait, tehát a Bayern 7 és a Spurs 2 találatát,
Milánus az össze egyik gólját 11-es fölött, Erik jelnévén egyáltalán nem kapus hibákból születtek a gólok.
A keddi játéknap másik, talán ennél is nagyobb meglepetése az volt, hogy a Real Madrid nem tudta legyőzni hazai pályán a belga Bruges együttesét, amelynek nigériai csatára Denis gyorsan megtréfálta a királyi gárdát, ugyanis két góljával 2-0-ra vezetett a belga együttes, és hát a királyiaknak kapaszkodniuk kellett az egyenlítésért, ez végül meglett, az eredmény 2-2 lett, és két forduló után a Real Madridnak csak egy pontja van. Nyilván a Madrid tovább juthat még ebből a csoportból, de mi az oka ennek a látványosan gyenge kezdésnek a BL-ben?
A Paris Saint-Germain ellen nagyon rosszul játszott a Real Madrid, de azt gondolom, hogy ha reálisan nézzük a továbbítási esélyeket, akkor ugye a Paris Saint-Germain és a Real Madrid a két esélyes, tehát mondjuk az, hogy a két esélyes közül az egy kikap a másik már idegenben, ezzel nincs különösebb probléma a továbbítás szempontjából. Nyilván ez a mostani két elvesztett pont behozható még, ugyanakkor a Real Madrid gyakorlatilag csak saját magának köszönheti ezt, hogy nem győzte le a Bruges. Az első gól az kifejezetten komikus volt, a másodiknál Luka Modric hibázott óriásit, így az az igazság, hogyha a gyomor problémákkal küzdő Courtois helyére a szünetben beálló Areola nem véd olyan bravúrral a második félidő elején, és 0-2-nél a belgák szereznek még egy gólt, 3 gólos előnybe kerülnek, akkor a Real Madrid egy pontra sem lett volna jó ezen a mérkőzésen. Fura találkozó volt, az kétségtelen, mert ha valaki megnézi a találkozó statisztikáit, akkor azt látja, hogy a Real Madrid rengeteget támadott, rengeteget lőtt kapura, rengeteg lövés eltalálta a kapu felületét is, de valahogy a helyzet kihasználás nem volt feltétlenül a Real Madridhoz méltó. A két kapottból sok az elmúlt időszakban, hiszen a párizsi mérkőzés óta Real Madrid nem kapott gólt, de bőven lehetett volna még ezt is kompenzálni, olyan sok helyzete volt a Real Madridben.
Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. Ezzel véget ért a gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő.